kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a trónra lépő IV. Béla hozzákezdett a bel- és a külpolitikai elképzeléseinek megvalósításához, azonban ezekkel megosztotta a magyar társadalmat. Időközben a tatár veszedelem pusztító viharként zúdult az országra, amely csaknem elsöpörte a Kárpát-medence magyarságot. Témánk egy katasztrófa krónikája. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban IV. Béla király uralkodásának első éveiről, illetve arról a sorsfordító eseményről szeretnénk beszélni, amely a 13. században meghatározta a magyar királyság fejlődését, történetét, vagyis IV. Béla legfontosabb kül- és belpolitikai intézkedéseiről szeretnénk beszélni, illetve a tatárjárásról szeretnénk egy kicsit bővebben tárgyalni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori műsorainkat, beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy most is tartsunk egy emlékeztetőt.
Az utolsó műsorunkban tulajdonképpen IV. Béla személyéről, útjáról a hatalomhoz beszéltünk. Hát megnéztük, hogy hogyan is, milyen történelmi események köthetőek Béla herceg nevéhez II. András uralkodása alatt. Viszont azelőtt a különböző magyar királyokat, az Árpád-házi magyar királyokat vettük sorba, és beszélgetésünket István királlyal kezdtük, Szent István királlyal kezdtük, végigkövettük a Szent István király útját a hatalomig, láttuk, hogy hogyan tudta érvényesíteni a primogenitúra elvét a szeniorátus elvével szembe, és láthattuk, hogy hogyan szerezte meg a hatalmat Koppánnyal ellentétben. Szent István király esetében beszéltünk a királyá koronázásának a körülményeiről, és azokról a vitákról, amik ezt körülveszik, mindmáig nem teljesen biztos, hogy mikor történt ez a koronázás, sőt nem is két, hanem három lehetséges időpont is szóba jöhet újabban. Ezzel párhuzamosan láthattuk azt, hogy hogyan terjesztette ki István király hatalmát az egész Kárpát-medencére, hogyan hódoltatta be a különböző törzsi vezetőket, amely következtében érvényesíteni tudta a királyi hatalmat az egész magyarság fölött. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy ezt a műveletet úgy katonai, mint diplomáciai eszközökkel is végrehajtotta. Az előbbire a példa Ajtonynak vagy Gyulának a legyőzése, míg az utóbbi esetre a példa Abba Sámuelnek a beházasítása a királyi családba. Ezzel párhuzamosan láthattuk azt, hogy hogyan szervezte meg István király a magyar királyságot, létrehozta a vármegye rendszert, amely élére ispánokat állított, és ezzel gondoskodott arról, hogy a királyi hatalom mindenhol érvényesülni tudjon. Ugyanakkor ő az, aki megszervezi a keresztény magyar egyházat, létrehozza hagyományosan azt a 10 egyházmegyét, amely a magyar egyházszervezet első alapköveit jelentette. Fontos megjegyezni, fontos kiemelni, hogy két érsekséget is alapít, ezzel biztosítva a magyar keresztény egyháznak a függetlenségét a német birodalmi egyháztól. István királlyal kapcsolatban beszéltünk a gazdaságpolitikájáról, láthattuk, hogy támogatta a kereskedelmet, illetve az ő nevéhez köthetőek az első magyar pénzek a Kárpát-medencébe. Beszéltünk törvénykezéséről, István király nevéhez köthetőek az első írott törvények a magyarság szempontjából, valamint szóba került a külpolitikája is, nagyon jó viszonyt ápolt a kor két legnagyobb birodalmával, a német-római birodalommal, illetve a bizánci császárral, és egyébként egy békepolitikára törekedett a szomszédokkal, belső átalakításokat nem lehetett volna végrehajtani háborús környezetbe. Arról is beszéltünk, hogy hogyan próbálta megoldani a trónutódlás kérdését István király, fia Imre herceg tragikusan elhunyt, és láthattuk azt, hogy István kizárta a trónutódlásból Vazult, akit úgy lehetetlenített el a későbbi hatalomátvételtől, hogy meg is vakittatott, valamint a fiait száműzte az országból. Az 1038-ban elhunyó István király után a magyar királyság élére unoköccse Orszeoló Péter került a István által kijelölt utód, aki azonban nem tudta megszilárdítani a hatalmát, türelmetlen politikájával csak nem mindenkit maga ellen fordított, és rövid uralkodásának az előkelők lázadása vett véget. Az elmenekülő Péter helyett az előkelők Abba Sámuelt választották meg királynak, viszont Abba Sámuel nem tudja megszilárdítani a hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péterrel szembe csatát veszt, így nem csak koronáját, de életét is elveszti. Közben a német hűbért vállaló első Péter nem tanult az első uralkodásának a hibáiból, ugyanazt a türelmetlen, erőszakos politikát folytatta, mint azelőtt, így az előkelők újra ellene fordultak, és amikor egy pogánylázadás tört ki az ország keleti részében, akkor kihasználták a helyzetet, és visszahívták az országba Vazul fiait, Leventét és Andrást. Péter újra elveszti hatalmát, és helyette első András fejére száll a korona. Első András ugyan egy pogánylázadás juttatta hatalomra, de ő nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy a magyar keresztény egyház helyzetét megszilárdítsa, például külföldi papokat, szerzeteseket hív az országba, azért, hogy pótolják azt az embervesztességet, amelyet az egyház szenvezett. Jelentős adó tudományokkal is ellátja az egyházat, gondoljunk csak a Tihanyi apátságnak az alapító levelére. Ezzel párhuzamosan megpróbál ellenállni a német hűbéri törekvéseknek, és annak érdekében, hogy ebbe a próbálkozásba sikeresebb legyen, visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon. Közösen sikerül is visszaverni a német támadásokat, de közben megromlik a viszony András és Béla között a trónutódlás kérdése miatt, és ez előbb a tiszavárkonyi találkozóhoz vezet, ahol lezajlik a híres korona és kardjelenet, majd egy testvérháborúhoz, amelyben András előbb koronáját, majd életét is elveszti. Rövid ideig első Béla kerül a magyar királyság élére, de elképzeléseit nem tudja érvényesíteni, mert alig néhány év uralkodás után egy furcsa balesetbe halálosan megsebesül, így visszatérhetett és elfoglalhatta a trónt Salamon, Andrásnak a fia, aki viszont kiegyezik unokatestvéreivel, Béla fiaival, Gézával és Lászlóval, és egy évtizeden keresztül közösen irányítják a magyar királyságot. Viszont az unokatestvérek között végül konfliktus kerekedik, így a hatalmat előbb Géza, majd első László szerzi meg, akit ugyebár Szent László néven ismerünk. László király a 12. század második hosszabb ideig uralkodó és jelentős teljesítményeket felmutató magyar király, aki először is is sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, vagyis sikeresen legitimizálni tudja a hatalmát. Ezen kívül jelentős belpolitikai intézkedések köthetők a nevéhez, például a szigorú törvénykezése, amellyel a tolvajlás kérdését, problémáját szerette volna visszaszorítani a Magyar Királyságban. Ezen kívül jelentős a külpolitikája, ugyanis László király beavatkozott a kor legnagyobb konfliktusába, az investitúra harcba. Ebben a harcban a pápaságot támogatta, ami végül is nem meglepő, hiszen a Német-Római Császárság Salamon mellett állt a Magyar Királyság belső konfliktusában. A pápasággal kialakított jó viszony eredményezte azt, hogy László király uralkodása alatt bekövetkeznek az első szentélyavatások. Ő az, aki kezdeményezi és mondjuk úgy kijárja Rómába István király, Imre herceg és Gellért püspöknek a szentélyavatását. Pápasággal ápolt jó viszony László király uralkodásának utolsó éveire viszont megromlik. László király kiterjeszti fennhatóságát Horvátországra, arra a területre, amelyet a pápa is saját hűbérbirtoknak tekint. Így 1090 után László király egyre inkább a Német-Római Császárság irányába fordul. László király sikeres uralkodásának az egyetlen, mondjuk a negatívuma, hogy nem születik fia, így halála után rögtön egy rövid trónviszály következik, amelyből végül unokaöccse, idősebb unokaöccse Kálmán kerül ki győztesen, annak ellenére, hogy úgy néz ki, hogy László király a fiatalabb unokaöccsét Álmost preferálta volna utódként. Kálmán király, vagy ahogy jobban ismerjük, Könyves Kálmánnak az uralkodása, a századforduló meghatározó eseménye, Könyves Kálmán folytatni tudja elődjének bel- és külpolitikáját. Például Kálmán király enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, ezzel jelezve, hogy ezek elérték a céljukat, valamint folytatta az expanzív terjeszkedő külpolitikát az ő uralkodása alatt, kerül magyar befolyás alá az Adriai tenger partvidéke, vagyis Dalmácia. Ugyanakkor folytatja elődjének az egyházpolitikáját is, ő is püspökségeket alapít. Kálmán király uralkodásának az árnyoldala viszont a testvérével Álmossal folytatott konfliktus, ami végül oda vezetett, hogy Kálmán király megvakítatja öccsét és annak kisfiát, Bélát. Ezzel a meglehetősen erélyes lépéssel Kálmán király biztosítani tudja a hatalmat saját fia István számára, aki apja halála után II. István néven kerül a Magyar Királyság élére. II. István megpróbálja folytatni az elődjének a politikáját, viszont nagyon kevés siker követi tevékenységét, és végül utód nélkül hal meg 15 éves uralkodás után. Ez lehetőséget biztosít az álmosságnak, hogy hatalomra kerüljön. Béla, akit Vak Bélaként vagy második Bélaként ismerünk, átveszi a hatalmat, és sikeresen meg is szilárdítja ezt a hatalmat, sok esetben meglehetősen véres, erőszakos eszközöket felhasználva. Második Béla volt tulajdonképpen az, aki úgymond elvégzi az alapozó munkát, hisz a királyságnak a helyzete végül is második Géza uralkodása alatt szilárdul meg teljesen. A Magyar Királyság ekkor a 12. század közepén Közép-Európa meghatározó hatalma lesz, és ezzel a önbizalommal konfliktusba is kerül a Bizánci Birodalommal, annak rendkívül tehetséges uralkodójával, Mánuel császárral. Második Géza uralkodása alatt ez a konfliktus meglehetősen egyenlő eredményt mutatott, viszont végül kikezdte a Magyar Királyságnak a belső stabilitását, megjelennek az első trónkövetelők Géza testvéreinek a személyébe, és hosszú távon tulajdonképpen a Magyar Királyság meggyengülését eredményezik. Géza korai halála után kaotikus állapotok következnek, fia hatalom átvételét akadályozzák a testvérei, és elég komoly nehézségek árán sikerül harmadik Istvánnak megszilárdítani a hatalmát, második László, illetve negyedik István ellenkirályokkal szembe. De végül harmadik István megszerzi a koronát, és sikerül neki békét kötni a bizánci náci birodalommal, igaz, érzékeny területi vesztességek árán. Illetve ekkor kerül a bizánci udvarba Istvánnak az öccse Béla herceg is, aki István halála után visszatér a Magyar Királyságba, és harmadik Béla néven foglalja el a trónt. A Bizáncban nevelkedő, ott szocializálódó harmadik Béla tulajdonképpen a keleti birodalomnak a tapasztalatait hozza magával a Magyar Királyságba, és ebből kifolyólag nagy hangsúlyt fektet az írásbeliség támogatására. Tudjuk azt, hogy Béla uralkodása alatt jön létre a királyi kancellária. Ő az, aki támogatja a tehetséges magyar klerikusoknak a külföldi tanulmányútjait, hogy az írásbeliség minél inkább elterjedjen. Ezen kívül egyházpolitikájában is maradandót alkot. Béla támogatja a magyar egyházat, neki köszönhető a ciszterci rendnek a letelepedése Magyarországon, valamint ő az, aki szentjavatja László királyt. Külpolitikája is meglehetősen sikeresnek mondható. Harmadik Béla uralkodása alatt sikerül visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket néhány évtizeddel azelőtt Bizánc megkaparintott, valamint ekkor kezdődnek tulajdonképpen a halicsi háborúk. A Magyar Királyság kelet felé, az orosz területek felé próbál terjeszkedni, egyelőre nem sok sikerre. Harmadik Béla halála után fia Imre kerül a magyar trónra, aki a 8 éves uralkodása alatt kénytelen megküzdeni öccsével Andrással, és kénytelen megosztani vele a hatalmat, és ezután pedig harmadik László kerül a Magyar Királyság élére, viszont a gyerekkirály gyakorlatilag egyetlen egy percet sem uralkodik, édesanyjával együtt külföldre menekül András herceg elől, majd nagyon hiatalon, alig néhány hónappal megkoronázása után meghal, így a trónt végül második András szerzi meg. Második Andrással eléggé behatóan foglalkoztunk az elmúlt műsorainkban. Láthattuk azt, hogy egy új politikát, elsősorban egy új gazdaságpolitikát próbált megvalósítani, aminek a lényege az volt, hogy bőkezően osztogatta a királyi birtokokat, hiszen úgy gondolta, hogy a pénzbeli jövedelmek segítségével tudja majd biztosítani a Magyar Királyságnak a működtetését. Ez viszont nem sikerül neki, és a féktelen birtokadományozások jelentős elégedetlenségekhez vezettek. Az előkelők előbb Gertrudis királynőt gyilkolják meg, utána pedig a fiát, Bélát léptetik fel ellene, arra kényszerítik, hogy megosztozzon vele a hatalmon, és ugyebár az ő uralkodásának egyik fontos eseménye az aranybulának a kibocsátása, amely a elsősorban nemesek, de ugyanakkor az egyháznak a jogait is biztosította. Harmadik András rengeteg pénzt elpazarolt az ötletszerű külpolitikájával, hiszen a halicsi háborúk, a keresztes hadjáratba való részvétel tulajdonképpen az ország pénzügyi nehézségeit mélyítette. Második András halála után viszont hatalomra került Béla herceg, akinek teljesen más elképzelései voltak, mint az apjának, és tulajdonképpen utolsó műsorunkban azt az utat próbáltuk végigkövetni, amelyet Béla herceg tett meg a megkoronázásának a pillanatától egészen a hatalomig, és láthattuk azt, hogy ezen az úton jelentős ellentétekbe került apjával és apja politikájával.
Történész úr, beszéljünk most arról, hogy miként szilárdította meg hatalmát az új király, IV. Béla.
IV. Béla 1235. szeptemberében bekövetkező hatalom átvételében némi zavart okozott Beatrix királyné, II. András harmadik feleségének a jelenléte, és főleg az, hogy a királyné gyereket várt. Béla viszont nem habozott, őrizetbe vette az özvegyet, ám annak sikerült kimenekülni az országból, az András király temetésére érkezett német küldöttség segítségével. A királyné majd német földön szülte meg fiát, Istvánt. Ezután Béla, mint az egész ország királya, legfontosabb feladatának tekintette, hogy leszámoljon apja híveivel, akiket felelősnek tartott azért, hogy mérgezték a viszonyt közte és az apja között. Ezért azt vetette a szemükre, hogy amikor ő megfordult András király udvarába, semmi tiszteletet nem tanúsítottak irányába, azon voltak, hogy megszégyenítsék őt. Még azzal is megvádolta őket, hogy összeesküvés szőttek apja és ő ellene, maguk között akarták feloszlatni az országot, és azt fontolgatták, hogy II. Frigyes német császárnak ajánlják fel a koronát. Bélának tehát volt ürügye, hogy leszámoljon ellenzékével. Bosszúja elsősorban apja első számú kegyeltje, Ampold fia Dénes ellen irányult, akit azzal vádolt meg, hogy a nevéhez fűződik a királyi hatalmat és az országot a tönk szélére sodró gazdaságpolitika kidolgozása, valamint, hogy tiltott viszonyt folytatott Beatrix királynéval. Béla Dénest elfogadta és megvakítatta. Apja másik kegyeltjét, a kán nemzetségbeli Gyulát, aki szintén nádora volt II. Andrásnak, börtönbe záratta, és ott is halt meg. Apja előkelői közül többeknek sikerült elmenekülniük, de Béla birtokaikat elkoboztatta. Hogy tekintélyét külsődleges módon is növelje, szigorú rendszabályt léptetett életbe. Rogérius váradi kanonok tudósításából értesülünk arról, hogy Béla, hogy a várok vakmerő merészségét visszaszorítsa, elrendelte, hogyha valaki a bárok közül az ő jelenlétében lemer ülni, kivéve a hercegeket, érsekeket és püspököket, bűnhődjék megérdemelt büntetése. Ugyanakkor elégettette a bárok székeit, amennyit meg tudott találni. A királyi hatalom növelésének céljából vezette be IV. Béla az írásbeli kérvényezést is, azaz a petíciózás gyakorlatát. Mi korábban a nemesek személyesen vitték ügyüket a király elé, most írott kérvényt kellett beadniuk, és csak a fontosabb ügyek jutottak el az uralkodókhoz. A kérvényekkel az Alországbírói Fórum foglalkozott, amely állandó jelleggel Óbudán székelt. Ugyanakkor Béla király úgy állította össze udvarát, hogy annak gerincét azok alkossák, akik hercegi évei során már bizonyították hűségüket. Ezen intézkedésekkel IV. Béla sikeresen megszilárdította a hatalmát.
Tanár úr, melyek voltak IV. Béla első éveinek legfontosabb belpolitikai intézkedései, és ezek milyen következményekkel jártak?
IV. Béla az általa létrehozott új vezetőréteg segítségével vágott neki újra az 1231-ben kényszerűen félbehagyott birtokrestaurációs politikának. Ez lesz uralkodása első éveinek legfontosabb belpolitikai törekvése. Továbbra is a III. Bélakori helyzet visszaállítására törekedett a király. Viszont változott a kör, amelyre a visszavétel kiterjedt. Míg 1228-1231 között csak a feleslegesnek és haszontalannak nevezett örökadományok képezték birtokrestauráció tárgyát, addig most az örökadományok mellett a szerviensek, a várnépek, a királyi udvarnokok és egyéb más jogállású személyek ingatlanjait, valamint az egyház földjeit is bevonták a visszavételbe. Ez utóbbi természetesen a magyarországi egyházak és 9. Gergely pápa erős ellenkezését váltotta ki. A birtokok visszavételét földbírák intézték, világi birtokok esetén a területileg illetékes megyeispán, egyházi ingatlanok esetében a megyés püspök vezette a vizsgálatot. A földbírák a vár elemekre és más királyi népekre támaszkodtak, akiknek létérdekük volt a hajdani királyi birtokok visszaállítása. Most azonban már sokkal kevésbé támogatták a visszavételt a közben önálló földre szert tevő várjobbágyok. Még kevésbé élvezte Béla azoknak az egyházi és világi földbirtokosoknak a támogatását, akiket megkárosított, akiket érzékenyen érintette a birtokrestauráció. Hogy politikájának sikerét biztosítsa, Béla csak nagyon visszafogottan adományozott új birtokokat, illetve erősített meg adományokat. 1238-ban viszont megtorpant a birtok visszavételi politika, sőt Béla elkezdte visszajuttatni az egyházaknak az elvett ingatlanokat. Ez azért következett be, mert a királynak a várak föld állagának növelése mellett tekintettel kellett lennie a közhangulatra is. Ezt Rogérius munkájából ismerjük. A nemesek keserű szívvel mondogatták, hogy amikor őket vagy elődeiket a királyok gyakorta hadjáratba küldték, a visszatérőknek vagy foglyok rokonainak kártérítésül és megfelelő jutalomként falvakat, birtokokat és ingatlanokat adományoztak örökbirtoklásra. Béla pedig nem csak nem adott nekik semmit, hanem már az odaadományozott birtokokat is visszavette a saját jogkörébe és tulajdonába, anélkül, hogy az illető polgári jogainak valami ilyen fokú elvesztésére ítéltetett volna. Ez a fájdalom, ez a kart, amely átjárta a magyarok lelkét. IV. Béla is felfigyelt a közhangulat változására, és 1239-ben felhagyott a birtok visszavételi politikával. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a kár már megtörtént. A birtokrestauráció lezárulása után kezdett hozzá IV. Béla a várelemek és udvarnokok helyzetének rendezéséhez. Fő célkütőzése a kötelezettségek tisztázása, a szolgáltatások megállapítása volt. Úgy gondolta, hogy az udvarnokok közül sokan jutottak jogtalanul szabadsághoz, ezért elrendelte a szabad udvarnokok lajstromba vételét, miként III. Béla is tette azt. IV. Béla a végső fokon a királyi gazdaság helyreállításán fáradozott, amely az uralkodó dominiális minimális jövedelmét alkották. Ugyanakkor kísérletet tett arra, hogy mérsékelt birtokadományait ne jutalomként, hanem katonáskodási kötelezettséggel adja.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mit kell tudjunk IV. Béla uralkodásának első évtizedében folytatott külpolitikájáról.
IV. Béla uralkodásának első éveiben mondhatni elég mérsékelt külpolitikát folytatott. Ez nem meglepő, hiszen a király figyelmét inkább a belpolitikai helyzet, a birtok visszavétel politikája kötötte le. De az is elmondható, hogy külpolitikai lépései sokkal átgondoltabbak voltak, mint II. Andrássé, aki ötletszerű külpolitikát folytatott. IV. Béla például nem avatkozott be közvetlenül a pápa és a német császár újabb viszályában, de szóba II. Frigyes oldalán kötelezte el magát. 9. Gergelynek írt levelében a magyar király arra intette a pápa, hogy ne avatkozzon be a fejedelmek világi hatalmába és jogaiba. Béla azért támogatta Frigyest, mert ő szintén ellentétben állt Babenberg Frigyes osztrák herceggel, aki nem éppen barátságos érzülettel viselkedett Magyarország iránt. 1237-38-ban megélénkült IV. Béla érdeklődése a balkáni ügyek iránt. Kálmán herceg 1237-ben hadjáratot vezetett a Bogumil eretnekséggel átitatott Boszniába. Boszniát és a szomszédos Hercegovinát, amelyet akkor Hulmnak neveztek, sikeresen elfoglalta. Ennek hatására Ninoszláv fejedelem színleg áttért a katolikus hitre, így az eretnekek elleni harc az újboszniai püspökre, a domokos rendi pósára hárult. Ezzel párhuzamosan Béla kész lett volna Bulgária ellen vonulni, ha a pápától megkapta volna azt a legátusi felhatalmazást, amely a világi ügyekbe szabad kezet biztosított volna számára. Végül ennek hián a tervezett bulgáriai katonai akció elmaradt. A magyar király nem vezetett hódító hadjáratot az orosz területek ellen sem, bár az egymással vetélkedő orosz fejedelmek gyakran megfordultak Béla udvarába, hogy menedéket vagy támogatást kérjenek tőle. Miközben Béla óvatosan próbálta intézni külpolitikai kapcsolatait, egyre fenyegetőbb hírek érkeztek keletről. 1235-ben a keleti magyarok felkeresésére indult útnak 4 domonkos barát, akik közül Julianus ért célba, sikerült neki megtalálnia a magyar nép keleten maradt rokonait, akikkel magyar nyelven meg tudta értetni magát. Julianus volt az, aki megbízható híreket hozott a Kelet-Európát fenyegető tatárokról. Keleti magyarok ugyanis előbb legyőzték a tatárokat, majd szövetségre léptek velük, és együttesen pusztították szomszédos területeket. A tatárok magyarul is beszélő követétől értesült Julianus arról, hogy a tatárok nyugati hadjáratra, Németország elleni háborúra készülnek. Az 1236. év utolsó napjaiban hazatérő szerzetes, mind a magyar királyt, mind a pápát tájékoztatta útjáról. Amíg Julianus Rómába időzött, Magyarországról újabb 4 domonkos rendi szerzetes indult útnak 1237 első hónapjaiban a keleti magyarok országába, Magna Hungáriába. De közben 1236 tavaszán elkezdődött Batukán vezetésével az a nagyszabású európai hódító hadjárat, amelyről már Julianus hírt hozott. A 4 barát eredeti szándékát, a volgai magyarok megtérítését megakadályozta a tatár támadás, amely az addig szövetséges volgavidéki magyarokat sem kímélte. Közben a Rómába visszatérő Julianus 3 társával ismét keletre indult, de Szuzdálnál tovább már nem jutottak. Batukánnak IV. Bélához intézett, ám a szuzdáli fejedelem kezébe kerülő leveléből megtudhatták, hogy Magyarország is szerepel a tatárok hódító terveiben, és hogy Batu a magyar királytól önkéntes behódolást vár. Ennek hatására a barátok sietve visszafordultak, és hírét hozták a várható inváziónak. A IV. Béla egyelőre nem vett tudomást az országot fenyegető veszélyről, belpolitikai kérdések kötötték le figyelmét. Viszont közben egyre több jel utalt a tatár hadak közelettére. A tatárokkal szembe Kun fejedelem 1239-ben bebocsájtást kért Magyarországba, és a menedék fejébe a katolikus hit felvételét és a magyar királlyal való együttműködést ígérte. IV. Béla, aki a Kunokban fegyveresei gyarapodását, belső bázisának kiszélesítését látta, örömmel tett eleget a Kun fejedelem kérésének. 1239 őszén személyesen ment a keleti határra, megkereszteltette és nagy pompával befogadta a kúnokat. A nomád kúnok bebocsájtása azonban csak kiéleszt az ellentéteket az uralkodó és az előkelő között. Kúnok temérdek állatukkal nagy kárt tettek a vetésekben, szőlőkben, és féktelen viselkedésükkel országszerte nagy megbotránkozást keltettek. Ezért az előkelőkkel tartott tanácskozás után Béla a kúnok széttelepítése mellett döntött, hogy kis csoportokban ne okozhassanak károkat. Azonban a bárók azzal vádolták meg a királyt, hogy kedvez a kunoknak, az ő elnyomásukra, megszégyentésükre hívta be őket, tanácsuk nélkül. Közben 1240. december 6-án a tatárok elfoglalták Kijevet, és néhány héttel később már arról érkeztek hírek, hogy a tatárok Magyarországnak Oroszországgal határos vidékeit elpusztították. Rogerius a tatárjárásról emlékiratot készítő szerző azt írta, hogy Magyarország a király iránti így rossz indulattal viseltetett, pont akkor, amikor a legnagyobb összefogásra lett volna szükség. Az előkelők egy része egyszerűen nem hitte a tatárok közelettéről szóló híreket, mesének minősítette azokat. Mások az egyháziak fondorlatának minősítették a híreket, hogy az egyházfők a veszélyre való hivatkozással távol maradhassanak a római zsinattól. Ismét mások úgy vélték, hogy a kunok azért jöttek Magyarországra, hogy kikémlelve az itteni viszonyokat, az ország ellen támadjanak. Béla viszont Kijev elestének hírére erődítési munkálatokba kezdett az ország keleti végein. Személyesen intézkedett az utak elzárásáról, a fatorlaszok építéséről. Készültséget rendelt el a nemesek, a királyi szerviensek, a várbágyok és a várnépek számára. De mindez túl kevés volt, és túl későn következett be. Magyarország egy sorsdöntő esemény küszöbén állt.
Történész úr, a kőbe zárt mutunk mai harmadik belépésében. Szóljunk arról, hogy Magyarország szempontjából milyen sorsdöntő eseményekre kerül sor Béla uralkodása során.
Ez a sorsdöntő esemény a tatárjárás, azaz a mongolok támadása. A mongol törzsek belső Ázsia hatalmas pusztaságain egyesültek még 1206 táján Genghis Khan vezetésével, majd pár évtized alatt meghódították az ázsiai sztyeppét, betörtek Kínába, elfoglalták Szamarkandot, Perzsiát, megsemmisítették az orosz fejedelemségeket, és az 1240-es esztendő környékén megközelítették a Kárpátok hegykoszorúját. Magyarországon Julianus barát úti beszámolóiból és a IV. Bélához menekülő nomád kunok elbeszélései alapján rengeteg információ érkezett a mongolok harcmodoráról és támadási szándékáról. Ödögei nagykán 1237 során levelet is küldött Bélának, hogy behódolásra bírja őt. A király akkor még nem foglalkozott a távoli és ismeretlen ország fenyegetésével. IV. Béla az események kedvezőtlen alakulása után viszont felfigyelt a mongol veszélyre, de minden igyekezete ellenére csak a templomos lovagrend segítségét tudta megszerezni nyugatról. Körülbelül 20.000 fősereggel 1241 tavaszán, körülbelül 20.000 fősserege 1241 tavaszán Pest környékén gyülekezett. A nádor Tomaj Nemberi Dénes a Vereckői hágónál megpróbálta 5.000 emberével útját állni a Batu vezette fősseregnek, de 1241. március 12-én vereséget szenvedett, a csatában csaknem összes emberét elvesztette. Miután az ellenség bejutott az országba, IV. Béla, aki március 15-én értesült a vereségről, a pesti táborba sietett. Miközben itt várta a további seregtestek és Bábember Frigyestől két segítség megérkezését, addig a tatár előrsők, akik a királyhoz igyekvő Dénes Nándor nyomába szegődtek, félnapi járóföldre kerültek Pesttől. Március 17-én elfoglalták és kirabolták Vácot, majd ugyanezen a napon megsemmisítették Ugron kalocsai érsek seregét is. A tatárok gyors sikerei azt az alaptalan gyanút keltették, hogy a kunok összejátszanak a tatárokkal, akikről sokan azt hitték, hogy szintén kunok. Így Béla nem tudta megvédeni Kötenyt és kíséretét az ellenük fordult magyar és német tömegtől, akik megölték őket. A kunokkal szembe amúgy is ellenséges érzésű országlakók Köten meggyilkolását jelnek tekintették, és pogromokat kezdtek a kunok ellen. Ennek hatására a kunok kiváltak a magyar katonai táborból, és délfelé vonulva pusztították Magyarországot. Útközben két magyar serget is legyőztek, és a szerénységen át kivonultak az országból. Közben a megérkező és a tatárportyázókkal néhány kisebb összecsapásba résztvevő Bábember Frigyes is elhagyta a magyar tábort és hazavonult. Világossá vált, hogy IV. Béla egyedül maradt, önerejére támaszkodva kell megvívjon a tatárokkal. Ennek ellenére a királyi sereg megindult Pestről kelet felé, és a Sajó folyónál a mai Muhi községnél találkozott a gyorsan mozgó mongol fősereggel, amely ekkor körülbelül 60.000 embert számlált. Április 10-én a magyarok letáboroztak a megállott folyó jobb partján, az átkelésre szolgáló egyetlen hidat erős őrizet alá véve. A IV. Béla vezette sereg hatalmas szekérvárra vette körül magát, átengedve ezzel a kezdeményezés előnyeit a mongoloknak. Aznap este a lovagsereg vissza is vert egy a hídőrséget ért támadást. Kisebb győzelem után azonban Béla vezérei hatalmas hibát követtek el. A mongol visszavonulás után úgy gondolták, már is megnyerték a csatát, így a híd őrségének nagy részét éjszaka visszavonták. Hajnalban azonban a tatárok újra támadtak, ekkor már teljes létszámba, megszerezték a Sajó hídját, és a nagy részt még alvó táborra rontottak, tüzes nyilaikkal pillanatok alatt lángba borítva a védállásukat. Ráadásul Batu harcosai gázlót is találtak a megállott folyón, így sikerült nagy részt bekeríteni a rendeződni képtelen, lángolók romok közé beszorult magyar sereget. Béla király és katonái csak nagy vesztességgel árán tudtak elmenekülni, a csatamezőn hagyva a magyar arisztokrácia nagy részét. Muhinál elesett Mátyás esztergomi ugron kalocsai, érsek és számos püspök, de később Fehérváron belehalt a csatába szerzett sebeibe Kálmán herceg is, a király öccse. Negyedik Béla a vereség után először Bécsbe ment, második Babenberg Figyens, osztrák főherceg viszont segélynyújtás helyett megzsarolta és nyugati vármegyei átadására kényszerítette a szorult helyzetbe levő uralkodót. Miután Béla úgysem járt több szerencsével, hogy második Figyás császár hűbéresének ajánlotta magát, visszatért a Dunántúlra, ez az országrész ugyanis a Dunának hála, addig elkerülte a mongol hordák pusztítását. A Magyarország elleni támadással egy időben egy másik mongol sereg Lengyelországon átintézett támadást, de miután Legnica mellett legyőzte a lengyel és német lovagokban álló sereget, a Kárpát-medencébe vonult. A Dunától keletre a tatár hordák 1241 során hatalmas vérengzést és dullást hajtottak végre, elfoglaltak szinte minden erődítményt, lenyillazva és elhurcolva a lakosságot, amelynek maradéka a nádosokban, erdőkben rejtőzött el. Balszerencsés módon 1241-42 tele rendkívül kemény volt, így a mongolok a befagyott Dunán átkelve az ország addig háborítatlan részeit is lerohanták, Fehérvár, Esztergom és Buda kivételével a legtöbb városban hasonló pusztítást végezve. Negyedik Béla így kénytelen volt tovább menekülni, az Adriai tenger partján található Trauban próbált menediket találni. Menekülés közben Zágráb városában született meg az a levél, amelyben Negyedik Béla beszámolt a muhi vereségről Negyedik Celesztin pápának, és segítséget kért tőle a mongolok visszaverésére. Az 1242. január 19-én kelt üzenet természetesen nem az első ilyen kísérlet volt. Negyedik Béla a császár mellett korábban 9. Gergely pápát is igyekezett rábírni egy keresztes hadjárat megszervezésére. Figyes és Gergely azonban ebben az időszakban éppen az egymás elleni háborúskodással volt elfoglalva, így ezt a segítséget nem adták meg. Az egyházfő azután 1242.